Eddig keddenként találkozhattak velem a hallgatók, ezután két hetente csütörtök délután. Talán megfigyelték, hogy nehéz elbújni a hírek mögé, kicsit árulkodnak a híradások a szerkesztő érdeklődéséről, személyiségéről. Mindezt az első hírhez mondom kiegészítésképpen. A Római Magyar Akadémia nekem régóta a szívügyem. Néhány napja hallottuk, hogy kiállítás nyílt a Római Magyar Akadémia, más néven Collegium Hungaricum első ösztöndíjasainak műveiből a Falconieri palotában a Via Julián. A Collegium Hungaricum 90 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a magyar kultúrát, illetve az ösztöndíjas magyar diákokat támogassák. Nem csak szállást adott az ösztöndíjasoknak, hanem figyelemmel kísérte képzésüket, kutatási programjaik alakulását. Az olaszoknak szánt rendezvényeivel hozzájárult az intézmény a Magyarország iránti érdeklődés fenntartásához. Az akadémia fennállásának 90. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt, mely a magyar művészet történet azon szakaszát mutatja be, amelyet az utókor Római Iskola néven ismer. A tárlat az első ösztöndíjasok műveiből mutat be egy válogatást a római közönségnek. A most kiállított alkotások döntő részét Antal Péter műgyűjtő kölcsönözte az akadémiának, aki a megnyitó után nyilatkozott a vatikáni rádiónak. Vértes Rajai László jezsuita atya riportját hallják.
Szeretettel köszöntöm stúdiumban Antal Pétert, a Rómában most megnyílt első lépések kiállítás ötlet gazdáját. Szabad így mondani, Péter?
Igen, tulajdonképpen az ötlet az elmúlt évben született. Az elmúlt évben már rendeztünk egy kiállítást a gyűjteményből, azt a Melankólia jegyében tettük. Nagyon jól sikerült kiállítás volt, és ennek kapcsán önös volt az ötlet, hiszen én szerettem volna még egy kiállítást csinálni Rómában, az akadémián egy évvel később. A legkézenfekvőbb dolog az volt, hogy ahogy belépünk az akadémia kapuján, balkész felől van egy emléktábla, amely emléket állít azoknak a képzőművészeknek, akik az első etapban római ösztöndíjasok voltak. Három név volt fölírva, Abanovák Vilmos, Szőnyi István, illetve Molnár C. Pál.
És 1928-at írtak akkor.
Így van, 1928, és az intézmény igazgatójának akkor azt mondtam, emlékszem rá, ott álltam a kapu alatt, hogy és mi lenne, hogyha a következő kiállítás erről a három névről és erről a korról szólna. Nagyon megörült az ötletnek, és az ötletből valóság lett egy évvel később.
Milyen képekkel gondoltál megjelenni, vagy megjelentetni őket?
A gyűjtemény az meglehetősen gazdag. Igaz, hogy a Molnár C. Pállal nekem jó személyes kapcsolatom volt, de az ő anyagából volt nálam a legkevesebb, ezért úgy gondoltam, hogy az ő unokáját, Csillag Pétert, akit talán 40 éve ismerek, bevonom ebbe a kiállításba. A saját gyűjteményi rész Szőnyinek a Duna képeit hoztuk el, ami hát önmagában izgalmas. Abanovák Vilmostól pedig egy olyan válogatást, amely a portréfestészetét, illetve a tájábrázolásait mutatja.
Van-e valami, ami összeköti őket tematikában?
Tematikában igazából nincs.
A közös múlt,
a közös múlt az együtt szerzett képzés az, ami összeköti őket, illetve mindannyiuk életébe a közös kiállítások.
Egyúttal a kezdeményezés nagyszerűségéről árulkodik, ahogyan Gerevics Tibor annak idején az egészet elindította. Ha a kezdők ilyenek, gondolom, akkor volt a méltó folytatása is.
És nagyon jó lenne ebből egy sorozatot csinálni, már megragadva az alkalmat. Szóba került az is, hogy a római iskolában, vagy a római akadémia által vendégül látott művészek folyamatos bemutatására törekednénk, adott esetben akár a kortársakkal bezárólag.
Péternek egy hatalmas nagy gyűjtemény áll rendelkezésre. Mi indított képeket összegyűjteni, és mi mozgat téged ebben? Miért van értelme ilyen sok értékes képet együtt tartani?
Hát ez egy nagy kérdés. Hosszú évtizedek óta engem is foglalkoztat. Az idén lesz 50 éve, hogy én gyűjtök. Tehát 13 éves koromban kezdtem gyűjteni, de nem légüres térből jöttem, hanem az áldott emlékű nagyapám az, aki ezt a gyűjtést kezdte az 1920-as években. Aztán az ő gyűjteménye törés szenvedett 1944-45-ben, majd 46-ban újra kezdte a gyűjtést, és 46-tól 1978-ig, tehát a haláláig együtt gyűjtöttünk. Ebbe a gyűjtői útba kapcsolódtam én be 13 éves koromban, 1968-ban. Az, hogy összegyűjteni és egybegyűjteni egy képzőművészeti anyagot, hogy ez miért jó, erre én igazából a magyarázatot nem nagyon kerestem, mert erre magyarázat nincs. Én úgy gondolom, hogy a gyűjtés az egy mánia, az egy életmód, amivel az ember vagy együtt él, vagy nem él vele együtt. Én annak a szerencsés, vagy éppen szerencsétlen közösségnek a tagja vagyok, akik az együttélést választották a gyűjtéssel. Így aztán mára a gyűjtemény tényleg mennyiségileg is meghatározó Magyarországon, hiszen több mint 5000 darab műtárgy van, ami csak képzőművészeti, de hát ezen túlmenően van egy igen jelentős iparművészeti része is.
Mire ad lehetőséget ez a hatalmas nagy gyűjtemény?
A gyűjtést én hosszú évtizedeken keresztül a magam kedvelésére tettem. Önmagában örömet jelentett egy-egy műtárgynak a megszerzése, illetve olyan kapcsolatok kiépítése, és olyan művészekkel való megismerkedés, akik az életem meghatározó személyiségei lettek. Aztán körülbelül 20 évvel ezelőtt, amikor a gyűjtemény már kellően nagy volt, és meglehetősen kezelhetetlen is, döntöttem úgy, hogy ezt nyilvánosságra kell hozni, hiszen ezek a művek nem azért születtek, hogy raktárban falnak fordítva porosodjanak, hanem a művek mindenképpen azért születtek, hogy minél több emberhez eljussanak. Így körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtem a folyamatos kiállítását a műveknek. Hát ma már a 200 kiállításon túl vagyunk, és hát a világ minden részén láthatták.
Tehát otthon Magyarországon és másfelé is. Te javasolsz, vagy fölkérnek? Hogy történik ez?
Különböző aspektusok vannak. A nagy életmű kiállításoknál mindig felkérnek, hiszen a gyűjtemény megkerülhetetlen az életmű bemutatások során. Ezen túlmenően a debreceni MODEM, ami egy rendkívül impozáns kiállító tér, és egy modern, kortárs művészeti központ, működése is az én gyűjteményem keresztül, az én gyűjteményemen keresztül biztosított. A MODEM három szintjéből egy szint, az Antal Lustig gyűjtemény területi fennhatósága alá tartozik, és ennek megfelelően ott folyamatosan váltakozó tematikával mutatunk be kiállítási anyagokat. Most ez olyan, mint a népmese, hogy aki hallja, adja át. Nagyon sok helyen voltak kiállítások, megnézték kurátorok, múzeumi szakemberek, és úgy gondolták, hogy ők is szeretnének kiállításokat ebből az anyagból, így aztán folyamatosak a kiállítások országon belül és országon kívül is.
Albumok, kötetek segítik ezt a munkát?
Igen. Ez egy nagyon nagy dolog. Az elmúlt időszakban több mint 100 kötet jelent meg a gyűjteményről. Most kötetről beszélek, ezek sokszor 20 oldalas katalógusok, sokszor 100 oldalas kiadványok, de ami a legfontosabb, és azért itt most megragadom az alkalmat, hogy Debrecen városát is dicsérjem. Debrecennel kötöttem egy olyan szerződést, amelyben a város vállalta, hogy 5 kötetben megjelenteti a gyűjtemény egy részét, ez körülbelül a jelenkori gyűjteménynek a fele. Ebből az első kötet a múlt héten megjelent. Fantasztikus kiadvány, 600 oldal az első kötet, 6 művész munkásságát mutatja be a gyűjteményből.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a római kiállítást, és minél szebb és minél több folytatást kívánok.
Köszönöm szépen.
Ma, március 22-én van a Vízvilágnapja. Érdemes végig gondolnunk, mit is jelent számunkra az életet adó víz, jövőnk egyik legfontosabb záloga. Minden közösségnek kötelessége megóvni a földet, és biztosítani, hogy termékeny maradjon az eljövendő nemzedékek számára. A 2018-as Vízvilágnap nemzetközi szlogenje nem véletlenül lett a Véd természetesen. Ezzel a témával foglalkozik egyébként a Mária Rádió Teremtésvédelem címet viselő műsora, amelyet 16 óra 50-kor hallhatnak. Ma már 220 ezer gyerek jár egyházi fenntartású köznevelési intézménybe, miközben a rendszerváltás előtt mindössze 10 felekezeti, 8 katolikus, 1 református és 1 zsidó középiskola működhetett Magyarországon, mondta az egyházi nemzetiség és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán Székesfehérváron, közölte az MTI. Az új épületszárnyal és tornacsarnokkal bővülő Ciszterci Szent István gimnáziumban Soltész Miklós emlékeztetett arra, hogy éppen 70 éve, 1948-ban zavarták el az egyházi iskolákból a rendeket, egyházi fenntartókat és zárták be az intézményeket. Bérci Bernát, a zirci ciszterci apátság kormányzó perjele felidézte, hogy az iskolát a török kiűzése után 1688-ban létesítették a jezsuiták, majd feloszlatásuk után 1812-től a ciszterci rend vette át. Jelezte, céljuk azóta sem változott, vagyis olyan képzést, nevelést adnak, amellyel hitükben szilárd ifjakat nevelhetnek. Március 21-én szerdán 19 órától az Egri Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében ötletes és újszerű keresztutat imádkozott Egerben az érseki palota udvarában közel 200 egri egyetemista, középiskolás és kollégista. Az új evangelizáció eszközeit felhasználva a keresztút állomásainak képét, imádságait és elmélkedéseit egy-egy QR-kód tartalmazta. A kódok beolvasásához szükséges volt a résztvevőknek az okostelefonjaik használatára. A kódokat laminált lapokra nyomtatták ki, és ezeket helyezték el az érseki palota díszudvarán. Minden résztvevő kapott egy kis füzetet is, mely szintén tartalmazza a kódokat, így később is imádkozhatják a fiatalok az Úr szenvedésének útját. Az imádságot Fülecki István egyetemi lelkész vezette. Egy fontos felhívás, a Magyar Egyházzenei Társaság és a Gödöllői Premontrei Perjelség 2018. április 19-e és 21-e között kántor továbbképző napokat szervez Mátraverebé Szent Kutra, kántorok és szkóla vezetők részére, melynek központi témája az oltári szentség tisztelete, készülvén a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. A 2,5 napos továbbképzés gerincét a közös énekes liturgiák mellett előadások és gyakorlati kurzusok alkotják. Ezen felül lehetőség nyílik szakmai beszélgetésekre és az új Szent Kúti orgona megismerésére is. Jelentkezés és információ farkas.domonkos@gmail.com. Szeretettel várják a jelentkezőket. Folytatódik a Ferences Jótékonysági Estek sorozata. A 2018. március 24-én este 7:30-tól a Pasaréti Ferences templomban megrendezésre kerülő koncerten a kárpátaljai szegény családok javára tartanak gyűjtést. Különlegessége a jótékonysági koncertnek, hogy az est folyamán Magyarországon először hangzik fel Bruno Vlahek Stabat Materje. A koncertre a belépés díjtalan, de hálásan fogadják a vendégek pénzadományát. Kedves hallgatóink, kérem, maradjanak továbbra is a készülék mellett, hallgassák a Mária Rádiót. Ahogy említettem, 16 óra 50-től a Víz Világnapja alkalmából hallhatnak élő műsort. Az Örökhagyok tematikus nap keretében 18 órakor beszélgetés Hók Gyulával az adakozás és lemondás egyik formájáról, az örökhagyásról. 18 óra 25 perctől pedig adakozás bibliai megközelítésben címmel beszélgetést hallhatnak a Mária Rádió műsorigazgatójával, Lépes Lóránt atyával. Elköszön önöktől a mai adás műsorvezetője Rózsa Katalin, megköszönöm technikus segítőtársam Somorja József szolgálatát. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Németh Zsuzsa.